Kedves gyülekezet, az utolsó pillanatban értesültem róla, mert nem jól emlékeztem, hogy Ábel nem volt itt közöttünk, amikor utoljára itt voltam. Igaz, hogy hozzád már eljutott egy fénykép, ugye, de most a gyülekezet majd még egyszer kénytelen lesz meghallgatni, hogy mit is akartam ezzel a fényképpel kapcsolatban mondani. Nem tudom, Ábel, mennyire emlékezel rá, ezért most itt találtam még egy képet, aminek mind a két oldalán van egy állat. És most ezt kéne megnézni majd, hogy mi is van itt. A Római Levél 16. fejezetének 20. versében olvasunk erről, hogy a békességnek Istene megrontja a sátánt a ti lábaitok alatt hamar. Nos, Pál apostol csak egy apró utalást tett arra bizonyos úgynevezett ős evangéliumra, amikor a bűneset után Isten elmondta, hogy ellenségeskedés szerzek közötted és az asszony között, mondja sátánnak, a te magod és az ő magva között, az neked fejedre tapos, te pedig annak sarkát mardosod. Kin keresztül is szólt a sátán? Milyen állaton keresztül szólt Évához és Ádámhoz? Ábel, szerintem ezt még te is tudod. A kígyó. Pontosan. És hát tényleg így van, hogy a kígyók azok a nagyon alattomos állatok, nem? Mert az oroszlán tudjuk, hogy veszélyes, de hát az egy jó nagy darab, meg akkora hangja van, hogy messziről meghalljuk, hát akkor nem fogunk a közelébe menni. Ugye, meg a többi ragadozó állat is, amik veszedelmesek, de a kígyó az csak ott surran a fűbe, aztán egyszer csak puff, belemar az emberbe, és már megvan a baj. Igen, ám csak az Isten nem engedte meg, hogy a kígyónak ne legyen ellensége. És ezért az egyik macskafajta, mert ugyan hegyes orra van, de ez egy macskafajta, ez a mongúz. Nem nagyon hasonlít a macskára, de azért mégiscsak az. Nos, ez a mongúz, ez ádáz és halálos ellensége a kígyónak. A mongúz, ez rendkívül gyorsan mozog. És amikor találkozik a kertben, vagy bárhol a vadonban találkozik a kígyóval, egy pillanat alatt félreugrik a kígyó döfése elől, és a következő pillanatban már a kígyó nyakára ugrik, és tudja, hogy melyik csigolyát kell elharapni, mert ha azt elharapja, akkor a kígyónak annyi. Ott látod, azon a mongúzon rá van tekeredve, látom most azt a képet nézed, ugye? Az a kígyó már nem működik. Azt már ez a ügyes kis állat már ártalmatlanná tette. De hogyha most megfordítod a képet, Ábel, nézd csak meg, hogy ott mi van. Ott sok mongúz van. És azok közül nagyon sok most a gyerek mongúz, mert ez egy mongúz család. És egy ilyen mongúz családot véletlenül megközelített egy vipera. Hát a vipera az egyik legveszedelmesebb mérges kígyó. Bocsánat, de hogy vipera, kobra. Ugye ez a ronda csukjás állat, amelyik meg szokta hipnotizálni az áldozatát, mielőtt a halálos döfést kiméri rá, és ott van szembe egy csomó mongúzzal. Igen ám, de a kígyó vedlés után különösen nem lát jól. Olyan homályosan lát, ilyen foltokat lát csak. És mit lát ez a kígyó? Hogy ott van egy őrült nagy fenevad, amelyik hasonlít egy kicsit a mongózra, de sok van belőle. És ráadásul úgy csinálják ezek a mongózok, hogy az egyik legugol, a másik meg fölegyenesedik. Látod, van amelyik, hogy fölegyenesedik. És nem győzi kapkodni a kígyó a szemeit, hogy most miről van itt szó? Hol itt jön felém egy fezedelm, hol ott? Hát ez borzasztó. Ha a kígyó véletlenül elkezd menekülni, vége van. Az egyik mongúz azonnal ráugrik a hátára, és elharapja a gerincét. Ha meg nem menekül, akkor meg addig nézegeti a mongúzokat, amíg idegösszeroppanásba össze nem esik, és akkor is elpusztul. Mi ebből a tanulság? Nekünk mindegyikünknek kígyó taposóknak kell lennünk. Alattomos ám a sátán. Nagyon könnyen meg tud közelíteni bennünket, úgy, mint a kígyó. Észre se vesszük, és már megdöfött minket. Hogyan? Hogy mondjuk elkezdünk irigykedni. Vagy éppen elkezdünk árulkodni. Vagy eszünkbe jött, hogy egy kicsit engedetlenek vagyunk. Én tudom, hogy ilyesmi nem nagyon szokott veled előfordulni, csak úgy, hátha. Mit kell ilyenkor tenni? Bizony szót fogadni apának, anyának? Nem irigykedni, hanem a Jankának is kedvezni, igaz? Igen. Jó van, örülök neki, hogy ez így van. Ilyenkor te nem más csinálsz, mint tulajdonképpen a te lábad alatt Isten, aki a te lelkiismereteden keresztül működik, eltapossa a kígyót. De tudjátok, milyen jó az, és ezt most felnőtteknek is mondom, bár elmondtam a múltkor is, hogy amikor a sok kígyó taposó ennyire összefog, ennyire együtt van, ennyire egymást erősítik és támogatják, hogy a kígyó nem tud egyenként belénk marni, hanem ott áll tehetetlenül, és azt mondja, hogy ezekkel én nem tudok mit kezdeni. Ezek már teljes győzelemre fognak jutni, ezek már teljesen a Krisztuséi.
Mert vannak óriás kígyók
is. És még az óriás kígyóval is elbánik ez az ügyes kis állat. Még az óriás kígyónak is meg tudja harapni úgy a gerincét, amelyik aztán már a halált jelenti annak a kígyónak. Egyébként érdekes dolog, hogy a kígyó fejére, ha rátaposnak, a kígyó koponyáját, ha szétverik, akkor a kígyó még tovább él. Ezt nem tudom, hogy a múltkor elmondtam-e. Elmondtam, ugye? Hogy egészen naplementéig tovább él a kígyó, és ugyanígy van Sátánnal is, Jézus széttaposta a koponyáját. Mert a Gecsemáné küzdelmével és a kereszt halál gyötrelmével Jézus bebizonyította, igenis lehet az Isten törvénye szerint élni, maradéktalanul. Igenis lehet a megkötözött és megromlott és elgyengült emberi természetben is tökéletes győzelmet aratni. És ezzel a kígyó logikája szét lett taposva. Igaz, hogy belemart Jézus sarkába, mert iszonyatos kegyetlen halállal kellett meghalnia. De győzött. És kísért bennünket az ellenség. Sokszor vagyunk úgy, hogy jól elgyengülünk, meg azt látjuk, hogy hát rendben van, lehet, hogy működik ez a megváltás terve, de hogy velem nem, az biztos. Hányszor és hányszor gondolunk arra, hogy talán annyira elrontottuk, annyira összezavartuk az életünket, hogy ebből már soha nem fogunk egyenesbe jutni. Na, ilyenkor jusson eszünkbe, már nem sokáig él ez a kígyó. Már szét van taposva a koponyája. Vigyázni kell, mert nem szabad, még tud marni, még tud ölni, ne engedjük közelünkbe. És hogy nem tudjuk közelünkbe engedni? Mikor nem fér hozzánk a kígyó? Hát Ábel, lehet, hogy neked kellett volna idejönni a szószékre. Annyira pontosan mondtad, mert ez a lényeg. Ezt akartam kérdezni. Amikor az Isten szent lelke ott van a szívünkben, van helye a kígyónak a szívünkben? Akkor nincs. Akkor lehetetlenség. Ha az Isten szent lelke birtokba vette a szívünket, akkor tehet valamit a kígyó? Csak bosszankodik, hogy már megint nem tud bennünket elejteni. Így van? Mit kell nekünk megtanulni? Hogy az Isten legyen a lelkünkbe, és ne kelljen megszomorodnia, ne kelljen elhagynia bennünket. Azt olvasom Ézsaiás próféta könyvében, nem lapozom most csak föl, csak saját szavaimmal mondom, hogy amikor Izraelt, akivel együtt érzett az atya, a 63. fejezet 9. verse szerint, és Krisztus fölvette és hordozta őket életük minden napján, vezette őket a sivatagban, a győzelem felé. Ők mit csináltak hálából? Engedetlenek voltak az Istennel szemben. És mi történt? Az Isten szent lelke megszomorodott. És aztán, hogyha az efézusi levélhez lapozzuk a Szentírást, és most már kérlek benneteket is, felnőttek, hogy nézzétek csak meg az igében, azt olvassuk a 30. versben, efézusi levél 4. fejezetének 30. versében, és meg ne szomorítsátok az Istennek a ma szent lelkét, aki által megpecsételtettetek a teljes váltságnak napjára. Meg ne szomorítsuk a szent lelket. Mert ha megszomorítjuk a szent lelket, mi fog történni? Így olvasom tovább, minden mérgesség és fölgerjedés és harag és lárma és káromkodás kivettessék közöttetek, minden gonoszsággal együtt. Legyetek pedig egymáshoz jóságosak, irgalmasok, megengedvén egymásnak, miképpen az Isten is a Krisztusban megengedett néktek. És korábban mondja azt a 27. versben, se pedig az ördögnek ne adjatok helyet. Tanuljunk meg az indulatainkon is uralkodni. De egyébként ezeken az indulatokon mi nem tudunk ám uralkodni. mert ezek jönnek belőlünk. Az ős természet előtör. Melyik ötökben nem tört még elő az ős természet? Időről időre, de hányszor van, hogy kimondtunk szavakat, amelyeket nem szabadott volna, és hasonló kijelentéseket tettünk. Hát bizony így van ez. Jézus életéből szeretnék olvasni néhány mondatot nektek. A gonosz hatalma, tehát a kígyó, a mongúzok nélkül, amikor nincs a közelében mongúz, a gonosz hatalma évszázadok óta erősödik, és bámulatos, ahogy az emberek alávetik magukat ennek a sátáni fogságnak. Bámulatos, hogy az embereket az ösztöneik irányítják. És milyen szomorú és milyen szégyen, amikor bennünket, Isten gyermekeit is az ösztönök irányítanak, nem? Csak az Istenség harmadik személyének hatalmas erejével tudunk ellenállni a bűnnek, aki nem korlátozott erővel jön el hozzánk, hanem isteni hatalmának teljességével. Hogy olvastam a kezdő igében, a római levélben? A békességnek Istene eltapossa a sátánt a ti lábatok alatt hamar. Nem a mi erőnkkel lesz eltaposva a sátán, hanem maga Isten tapossa el, mégpedig az Isten szent lelke tapossa el. Ezért mondja ugyanebben a levélben, az Efézusi levélben, a 25. verstől olvasom, ti férfiak, szeressétek a ti feleségeteket, miképpen a Krisztus is szerette az egyházat, és önmagát adta azért, hogy azt megszentelje, megtisztítván a víznek feredőjével az ige által, hogy majd önmaga elébe állítsa dicsőségben az egyházat, úgy, hogy azon ne legyen szeplő, vagy sömörgözés, vagy valami aféle, hanem hogy legyen szent és fedhetetlen. Van egy jó hírem. Az események azt mutatják, amelyek elég rosszak, és a hírek is rosszak, de a távlati hírünk micsoda. Jézus eljövetele nagyon közel van. Most már csak egy apróságot kellene teljesítenünk, most már szeplő és sömörgözés nélkül kéne megállnunk. De itt az ígéret. Azt mondja, hogy önmaga elébe állítsa dicsőségben az egyházat, ugye itt már nem a férfinő kapcsolatról van szó, hanem az egyházról. Később konkretizálja is, hogy felette nagytitok ez, de én a Krisztusról és az egyházról szólok. Önmaga elébe állítsa az egyházat, hogy azon ne legyen szeplő, vagy sömörgözés, vagy valami aféle, hanem legyen szent és fedhetetlen. Hogy éri el ezt az Isten? Az előtte levő igeverset, amit olvastam. Megtisztítsa a víznek feredőjével. Kinek a jelképe a víz? A Szentlélek. Az ige. Kinek a neve? Krisztusé. Az igét tudjuk olvasni attól függ, mennyire vagyunk értelmesek. A Szentlélek nélkül is? Olvasni tudjuk, hogy ne tudnánk. Megértelek, Pannika, igazad van, egy kicsit beugrattalak. Olvasni tudjuk. De a Szentlélek nélkül vajon azt fogjuk megérteni az igéből, ami szükségünk van rá? A Szentlélek nélkül az ige értéktelen, haszontalan anyag. Na de ki ihlette a Biblia szerzőit? Vajon nem a Szentlélek? Akkor lehetséges, hogy az Isten nem csak az ige által szenteli meg az egyházat, hanem a Szentlélek által is? Lehet, hogy a Szentlélek és az ige olyan, mint az oxigén meg a hidrogén a vízben? Nem lehet egyiket a másiktól elválasztani. És most szeretnék lapozni, hogyha lapoznátok a Korintusi levél 2. fejezetének a 3. vers fejezet, pardon, a Korintusi 2. levél 3. fejezetéhez, Korintusi 2. levél 3. fejezetéhez, ahol elmondja a 17. vers előtti ige szakaszban, ezt saját szavaimmal mondanám el, hogy Mózes, amikor fent volt a hegyen, emlékeztek rá, hogy közvetlenül találkozott Krisztussal. És emiatt, mert közvetlenül találkozott és érintkezett Krisztussal, lejött a hegyről, és a nép kétségbe esett. Nem bírtak ránézni Mózesre, pedig Mózesre tulajdonképpen semmi nem történt, Ő csak szemlélte Krisztust. Csak szemlélte Krisztust. És emiatt Krisztus dicsősége Mózes arcán, mint egy tükrön, kezdett visszatükröződni. És aztán olvasom, és 13. verstől mondjuk, és nem miként Mózes, aki leplet borított az orcájára, hogy ne lássák az Izrael fiai az elmúlandónak végét, de megtompultak az ő elméik, mert ugyanaz a lepel minden mai napig ott van az Ószövetség olvasásánál, felfedetlenül, mivel hogy Krisztusban tűnik el. Egy kicsit lefordítom ezt mai nyelvre, ezt a problémát, amit itt a 14. versben feszeget. Hiába veszünk mi úrvacsorát, ha ott a lepel a szemünk előtt. Ha az úrvacsora csak arra jó, hogy vennünk kell, mert mit szólnak a testvérek, ha nem veszek? Vennünk kell, mert csak akkor üdvözülhetünk. Gyakorolni kell ezt a szertartást, mert különben bűnös maradok. Tudom, hogy kisarkítottam most a dolgokat, de valami ilyesmi történik az ember gondolkodásában. Ott van a lepel a szemük előtt, és ezért nem értik, hogy mi az úrvacsora lényege. És ezért nem történik gyökeres változás az ember életében. De hogy folytatódik? Sőt, mindmáig, amikor csak olvassák Mózest, lepel borul az ő szívükre. Mikor pedig megtér az Úrhoz, lehull a lepel. Az Úr pedig a lélek. Ezzel azt mondja, Krisztus pedig jelenleg a mi gyakorlati életünkben a Szentlélek. Hát a kettő ugyanaz, nem? Hát ugyanúgy isteni személy. Az Úr pedig lélek. És ahol az Úrnak lelke van, ott van a szabadság. Akkor szabadulunk fel a bűn békjója alól. Emlékeztek az Ellen White idézetre, amikor azt mondta, hogy csodálatos dolog, hogy az egész világ Sátán békjójában szenved, és szinte mennek be önként az emberek, hogy ne azt cselekedjék, amit akarnak, hanem azt cselekedjék, amit diktál az ösztönük. De ahol az Úrnak lelke ott van, és visszaérkeztünk ehhez a ponthoz, amit Ábel is segített megfogalmazni, ha Isten velünk, kicsoda ellenünk? Nem tud megtámadni bennünket a kígyó. Így van? Teljesen szembe tudunk menni vele. Mi pedig az Úrnak dicsőségét mindnyájan fedetlen arccal szemlélvén, ugyanazon ábrázatra elváltozunk dicsőségről dicsőségre, úgy, mint az Úrnak lelkétől. Figyeljetek meg, hogy mi van itt. Fedetlen arccal szemlélvén. És korábban mondta, hogy ez a lepel csak Krisztusban tűnik el. Csak ha Krisztus szemléljük, csak akkor látjuk. Hogyan tudjuk mi Krisztus szemlélni? Milyen módon szemléljük Krisztust, amikor eltűnik ez a lepel a szemünk elől? Mikor fog hatni ránk igazán? Mikor tud hatni ránk igazán a Szentlélek? Ha a testélételen keresztül szemléljük Krisztust. Ha a testélételben szemléljük Krisztust. Ha nem csak azt látjuk, hogy Krisztus Isten fiaként eljött a földre, bemutatta a mintaéletet, meghalt, iszonyatos gyötrelemmel előzte meg ugye a Gecsemáné kert, a halálát, a megaláztatás ott volt a kihallgatásokon, és meghalt, ő, amit mi érdemelnénk, helyettünk szenvedte el, és amit ő érdemelne, mi kaptuk meg. De nem csak így tételesen, meg valahogy, hanem amikor személyesen meglátjuk a testélételben. Emlékeztek a Filippi beli levélben írt himnuszra, a 2. fejezetben? Az a gondolkodásmód legyen bennetek, ami volt a Krisztusban. Az a gondolkodásmód, amikor a Szentléleknek megengedjük, hogy a gondolkodásmódunkat átformálja. Mert milyen volt Krisztus gondolkodásmódja? Nem tekintette zsákmánynak azt, hogy ő az Istennel egyenlő? Leszállhatott volna keresztről? Amikor ott gyötrődött a Gecsemánéban, és majd belehalt abba, hogy az atya elfordult tőle. Ki miatt fordult el az atya Krisztustól? Amikor nem csak azt mondjuk, hogy miattunk, hanem személyesen én miattam. És miért fordult el az atya a saját egyszülöttétől? Mert szeret engem. Amikor ezt belátjuk, amikor ezt megértjük, akkor eltűnik a lepel. Miért? Mert Krisztus magatartása a Gecsemánéban különösen és a kereszten maradéktalanul, tökéletes módon visszatükrözte az atyát. És az az érdekes, visszatérve a második korintusi levélhez, és ezért nem lapoztam fel a Filippi levelet, mert tudom, hogy jól ismeritek azt az igét. Itt a második korintusi levélben, amikor azt fogalmazza, mi pedig az Úrnak dicsőségét mindnyájan fedetlen arccal szemlélvén ugyanazon ábrázatra elváltozunk, azért fogalmaz ilyen kicsit komplikáltan Pál apostol, mert itt az görög eredeti szövegben tükrözést ír, de úgy mutatja be, hogy mi látjuk Krisztust, mint egy tükröt, de úgy is mondja, hogy látjuk Krisztust, aki visszatükröződik rólunk. Tehát mind a két megfogalmazás igaz. Amikor mi valóban meglátjuk azt, hogy micsoda iszonyatos gyötrelme volt Jézusnak a Gecsemánéban. És személyesen értünk tette. És persze ilyenkor urvacsorakor meglátjuk, mert erről prédikálunk, meg ezen gondolkodunk, de amikor gödörbe vagyunk lelkileg, amikor megint fogságába ejtett a bűn. Tudjátok, az a szörnyű ebben, nem csak az, hogy mi gödörbe jutunk, és hogy már megint engedetlenek voltunk, már megint rabjává lettünk valamilyen rossz gondolatnak, már megint megfertőződött a szívünk, hanem az a legszörnyűbb, hogy ilyenkor automatikusan oda kerül a lepel elénk. Nem? Mert valahogy nem tudunk akkor Jézus fejével gondolkodni, és emiatt megmarad a rossz gondolkodásunk. És már megint emberi erőfeszítéssel akarunk megszabadulni a bűnből. Nem lehet. Mi nem tudjuk magunkat megnevelni. Nevelhetetlenek vagyunk. Ábel még nevelhető. Mi már nem. De ha ezt a leplet mi rendszeresen eltávolítjuk a szemünk elől, és Krisztust látjuk a Gecsemáné kertben, hogy miattunk került oda. És azért, hogy soha ne csüggedjünk el, ne engedjünk a sátán vádolásainak, hogy te soha nem fogsz a tökéletességig eljutni. Akkor higgyük el, hogy a lepel eltűnik a szemünk elől, és azonnal látjuk Krisztust, de azonnal tükröződik is vissza Krisztus. Igaz, hogy dicsőségről dicsőségre. Igaz, hogy nem egyszerre teljességében, nem is kívánja ezt tőlünk az Isten, hogy olyan urvacsorán vegyünk részt, amitől kezdve már többet bűnt nem követünk el. De becsüljük meg ezt a mai urvacsorát, hogy megerősítse bennünk az elhatározást, hogy soha többet nem akarunk bűnt elkövetni. A két kijelentés nincs ellentétben egymással. A szándékunk legyen az, hogy szeplő és sömörközés nélküliek legyünk. És akkor nem szokás szerinti, nem szertartásszerű, és nem haszontalan lesz az a cselekmény, amit ezután a gondolatsor után meg fogunk tenni. A Jóisten erősítsen meg mindnyájunkat, hogy lepel nélkül, valóságosan, Krisztus testilételén keresztül szemléljük az Isten szeretetét. És ez bárcsak visszatükröződne rólunk. Bárcsak környezetünkben, gyülekezeti kapcsolatainkban, idegenekkel, ellenségekkel szemben, és amit most a szombatiskolán annyi beszélni valónk lett volna még, nem? Hogy az ellenség szeretet, a más vallásúak, az asszonyok feladata, és a többi. Bárcsak ez innen belülről fakadna mindegyikünknek. És mint a mongúzok, egymás mellett állva, egyikünk se lógna ki a sorból. Ha valaki elgyengül, azonnal nyúlunk utána. Tehetetlenné tesszük a kígyót. Már nem tud mit csinálni a szétvert koponyájával. ő rá már csak a pusztulás vár a mi bűneinkkel együtt. Én ezt kívánom mindnyájatoknak, hogy ezt a célt szolgálja ez a mai úrvacsora is. Amen.